ami elérhető abban a formában, még ebben a primer progresszívben továbbra is csak ez az egyetlen egy. Ennek több oka is van, hogy miért van ez így. Egyrészt mindig, amikor a gyógyszerkísérleteket végzik, vizsgálták, hogy a primer progresszív állapotokon tud-e az összes többi javítani vagy lassítani, és ezek elbuktak, ezek a vizsgálatok, tehát nem találtak az idáig hatékony kezelési lehetőséget. A másik ok emögött talán az is, hogy ez egy jóval ritkább forma, ez az összes SMS embernek a körülbelül 10%-át érinti ez a primer progresszív, ezért nem akkora egészségnyereség a mi betegségünket kutatni, mint a relapszáló formát, ezért erre egy kicsit kevesebb hangsúly szokott kerülni a vizsgálatok során.
Biztos vannak kutatások.
Nagyon sok van most. Ugye most a remyelinizációs kutatások azok, amik gőzerővel dübörögnek, tehát az a célja most a kutatásoknak, hogy a betegségünkkel járó idegszál sérüléseket, ugye ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy villanyvezetékről a szigetelést, a külső réteget leszednénk, és emiatt a jelvesztés történt.
Mert ugye az elektromos jel nem a vezetékben, hanem a vezeték körüli térben terjed.
Ez pontosan így van, igen. És mivel ez a szigetelő réteg, ez lekerül róla emiatt, az autoimmun folyamat miatt tulajdonképpen, ugye ez okozza az összes tünetünket. Mondják ugye, hogy az SM egy ezer arcú kór azért, mert éppen amelyik idegszál sérül, annak a funkciója fog sérülni, amit ő azt csinálna, tehát hogy valakinek a látása, a mozgása, a különböző autonóm funkciók, ugye a székletvizelettartási nehézségek, a zsibbadások, az érzékelés, az egyensúly, ugye minden érintett lehet, és hogyha ezek a kutatások végre révbe érnek és találnak valamit, amit tud segíteni abban, hogy ezt a szigetelő réteget visszaépítsük az idegszálak köré, abban a pillanatban lesz a betegségünk hasonló például a cukorbetegséghez, amire ugye ott az inzulin. És korábban az is egy halálos betegség volt, de mióta van inzulin, azóta bár meggyógyítani nem tudják, de a tüneteit tudják ezzel csökkenteni.
Szóljunk a megküzdési stratégiádról is. Folyamatosan építed a betegtársak javát szolgáló videócsatornát. Tudom, hogy nagyon pontos időbeosztással rendelkezel. Mi van még?
Nagyon sok minden van. Szakmai ártalom, hogy én a tudományosan bizonyított dolgokban tudok hinni, ugye azokban nem hinni kell, hanem elfogadni. Ezért nekem az életmódom is egy speciálisan átalakítottam, SM igényekre szabtam. Ugye egyértelműen bizonyított, hogy ezeken a betegségmódosító kezeléseken túl, amik ugye itt szóba kerültek a beszélgetésünk során már, azon túl a dohányzásnak a mellőzése, illetve a bármilyen típusú füstnek a belélegzésének a mellőzése, a megfelelő táplálkozás, a rendszeres testmozgás, és ez a mindfulness-nek nevezett tudatos jelenlét, tehát a pszichés jóllétünk. Ez az ütős ötösnek nevezett öt dolog az, ami tud segíteni abban, hogy a lehető legjobb formánkban tartsuk magunkat. Ezeket én mind igyekszem bevetni az állapotom megőrzése érdekében, de hát nem szabad elfelejtkezni emellett még azért a humorról sem, mert azt gondolom, hogy muszáj megtanuljunk nevetni mindenen ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a betegségünket.
Mi tudjuk, hogy a mi időnk nagy esélye gyorsabban beleg. Persze azt, hogy mikor esik a fejünkre egy tégla, azt mi sem sejtjük. Ám a terveinket minél hamarabb végre kell hajtani, mert az idő előre alattával már nem tudunk megcsinálni ezt vagy azt. Neked a fejedben járt egy utazás, és hát persze az enyémben is, viszont mind a kettő teljesült.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a mindfulness, ez a tudatos jelenlét, ez erre is tanít minket, hogy észrevegyük azt, hogy mire van lehetőségünk, és hogy meddig van lehetőségünk. Ugye egy egészséges ember nagyon sokszor úgy éli az életét, ezt látom az ismerősi körömben, a családomban is, hogy majd, ha ez megtörténik, majd, ha annyi pénzem lesz, majd, hogyha kirepültek a gyerekek, majd, ha új házunk van, majd, ha lesz kerítés, majd, ha a mi betegség élve, ezek a majdhák, ezek zárójelbe kerülnek, mert itt nincs majdha, itt most még van a mi életünkben, és ez az, ami például minket egy nagy utazásra buzdított tavasszal, mert igenis mindenkinek vannak bakancslistái, vagy bakancslistája, amin vannak kipipálásra váró pontok, de az én esetemben ugye az van, illetve a mi esetünkben, akik ilyen betegséggel élnek, hogy nincs mire várni. hogy amíg még tudok menni, addig menjünk, addig próbáljunk, és így eljutottunk egy államországba, ahol fürödhettem az óceánban delfinekkel és cápákkal, és nagyon-nagyon jól éreztem magamat, pedig a magas hőmérséklet, a nagy páratartalom az nem tesz jót a tüneteinknek, de ezen felülemelkedtem, és minden.
A tüneteid is felülemelkedtek.
A tüneteim nem emelkedtek rajta felül, de a csodálatos férjem és a személyzet, aki ott segített nekünk, ők segítettek engem felülemelni az összes tünetemen, hogy ezek mind megvalósuljanak.
És most hogy vagy?
Ez egy progresszív betegség. Igyekszem a lehető legjobban lenni.
Amikor én beszereztem magamnak a rollátort, akkor nem igazán tudtam még, hogy is használjam. Nálad viszont mindjárt van 5 féle.
Hát igen, ilyenek ezek a nők, mindenkinek van táskagyűjteménye, meg cipőgyűjteménye, a mozgássérült nőknek rollátorgyűjteménye is van.
Mit tanácsolnál a betegtársaknak, a családjuknak, a segítőknek?
A férjemmel kettesben élünk, de a szüleim elég közel laknak hozzánk, és van egy bátyám is, aki azért szintén, hogyha engedi éppen az életének a folyása, akkor azért kiveszi a részét a közös életünkből, és sok időt töltünk együtt, de elsősorban a férjemre tudok támaszkodni egyébként, és ez például egy nagyon fontos tanács a sorstársaknak szerintem, és a segítőiknek is, hogy a segítségkérést azt tanulni kell, és a segítségnek a kérését, meg az elfogadását is tanulnia kell mind a két félnek. És ehhez szerintem a kommunikáción keresztül vezet az út. És én nagyon szerencsés vagyok, mert a férjemmel tényleg nagyon nyíltan és őszintén tudunk mindenféle témáról beszélgetni, a betegségemet, az állapotomat érintőekről is, és meg is tudom fogalmazni, hogy miben kérek és hogy kérek segítséget, de azért ezekre évek kellettek, hogy ez ki tudjon alakulni, és meg tudjam fogalmazni, meg még több idő kellett, hogy el is tudjam fogadni a segítséget. Szóval, ha valamit tanácsolhatok, akkor az, hogy beszéljenek egymással őszintén az emberek.
Sokszor nagyon fontos. Biztos, hogy vannak távlati céljaid. Mik ezek?
Ez egy érdekes kérdés, hogy a távlati cél az én helyzetemben élő egyenesbe játszom a maradt talpon vetélkedőt. Nyilván szeretnék minél tovább eljutni, de amellett, hogy a saját állapotommal szeretném a lehető legtovább, a lehető legélhetőbb életminőséggel megtartani vagy konzerválni. Amellett én szeretném a lehető legtöbb sorstársamnak elvinni a bizonyítékokon alapuló információkat, és átadni nekik, és motiválni, és támogatni őket, mert látom, hogy nagyon sokszor, nagyon sokan eltűnnek a rendszerben, nem kapnak elég információt, nem tudják a lehetőségeiket pontosan, és ebben próbálok egy ilyen világító torony lenni ezen a háborgó tengeren, amiben így együtt vagyunk.
Felvetődik a kérdés, hogy miután diagnosztizálták ezt a betegséget nálunk, beszéljünk róla, vagy titkoljuk?
Van, aki ugye évtizedekig tud élni ezzel a betegséggel, kvázi láthatatlanul, mármint hogy a betegség láthatatlan, függetlenül attól, hogy ő mondjuk érez különböző tüneteket, mert kívülről nem látszik, hogy zsibbad, hogy fáj, hogy feszül. És emiatt sokan eltitkolják ezt. Sajnos ez szerintem ilyen társadalom szintű probléma, ami egy sokkal távolabbra mutató és hosszabb beszélgetést igényelne ennek a fejtegetése, hogy ebben mennyi minden hibás a rendszerben, meg a bennünk levő rendszerben is, meg a mi hozzáállásunkban. De én azt gondolom, hogy mindenki felelős azért, hogy a lehető legjobb állapotban tartsa magát, és hogyha valaki még nem jutott el arra a szintre, hogy ezt a köz felé fölvállalja és megteheti, hogy nem vállalja föl, akkor az ő döntése és joga, hogy ebből mennyit árul el másoknak. Sajnálom, hogy olyan világot élünk, ahol titkolózni kell ilyenekről, pedig nagyon sokat tudna segíteni a köz is. Az inklúzióval, ugye az akadálymentesítéssel, a befogadással, az egymás felé való jó irányú odafordulással.
Az elmúlt perceket köszönöm Réfi Hanna gyógytornásznak, a Reafízió YouTube csatorna megteremtőjének.
Köszönöm a beszélgetést!
Skelorex, az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban. Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
2025. október 4-e van, és Túró Cigerlét köszöntöm, irodalomtörténészt. Szervusz!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azért kértem ezt a beszélgetést, mert néhány napja tértél vissza Üzbegisztánból, nem először, arról a vidékről. A cél az volt, hogy 3 város meglátogass, ez egy társas utazás volt, de nem Üzbegisztánba érkeztél, hanem Kazasztánba.
Így van, hát Budapest... Simkentbe van közvetlen járat, ez Kazasztán 3. legnagyobb városa, Dél-Kazasztánban, egy több mint 1 milliós, hát ilyen ipari, kereskedelmi város, és onnét mentünk át kocsival Taskentbe, Üzbegisztán fővárosában.
És ott volt annyi kaland is.
Igen, mert tavaly még volt közvetlen járat Budapest-Taskent, most nincsen. Budapest-Simkent az is ilyen 5 vagy 6 óra. Tehát eléggé nagy a repülő. Nem volt tele repülő, nem kelt el minden jegy szerencsére, úgyhogy nem volt zsúfolt, tehát nem ültek mellettem, se oda, se vissza. Ez is jó volt. És akkor megszálltunk szállodában, és akkor reggel elindultunk a kazak-üzbék határ felé. Ott ki kell szállni. Gyalog lehetne kocsival menni, de akkor 5-6 órát kell várni, így meg hát olyan durván 20 perc alatt átverekedtük magunkat, néha majdnem szó szerint. Tehát olyan volt, mint egy Kusturica film. Tehát seftesek, meleg volt, iszonyú meleg, mint itt. Sorbaállás, nyüglődés.
Pedig hát ez szeptember.
Szeptember, de ugyanúgy, hát jóval délebre vagyunk, meg pont ilyen sivatagosabb a rész.
Úgyhogy helyezzük is el Üzbegisztán. Tehát
északon Oroszország, alatta van Kazaksztán, a hatalmas ország, és alatta van Üzbegisztán. Tehát Üzbegisztán a volt Szovjetunió tagja, de nem határos Oroszország. Verekedtük magunkat a kazak-üzbék határon, ott a túloldalán vártak bennünket, leszálltunk a kocsiból, tehát határoz, tehát én bírom ezeket, de akikkel voltam, úri népek az ehhez nem szoktak, az ilyen balkáni tempó, tehát ott ilyen zsibvásár, árusok, élő állat most nem volt, de mindenféle. Kérdeztem, hogy mit hoznak a seftesek, mondják, hogy egyik országban van autó összeszerelőipar, akkor viszik át az autóalkatrészt, a másikban van, nem tudom, sejemszövet, akkor azt viszik, csokoládé. Te volt valaki, mondta, hogy nem tudom, hogy szeretik, vagy olcsóbb a csoki. Hát ezek, akik ott járnak...
Nekem is hoztál egy kazak csokit.
Így van, kazak csokit hoztam neked. De akik járnak ott, a napi szinten tudják, hogy mivel érdemes foglalkozni. És...
Akkor most beszélgessünk Üzbegisztáról. Melyik ez a 3 város?
Megérkeztünk Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe, ami szintén történelmi város, de nem olyan izgalmas, mert 66-ban volt egy borzasztó földrengés, ami nagyon sok mindent romba döntött, és egyébként is sokkal szebb helyek is vannak, de azért ott is eltöltöttünk egy pár napot. Azt tudni kell, hogy Taskentben van a világ legrégibb fönnmaradt Korán kézirata, talán a 7. századból, hát pontosabban a Szent Könyvnek, az iszlám Szent Könyvének 1/3 van meg, de az a legrégebbi. Nem ott keletkezett, de a nagy üzbég hadvezér hódító 15. században a Tamerlán, vagy Timurlenk, amikor megszállta, elfoglalta Bagdadot, elhozta. És azóta ott van, és most már pár éve épül egy hatalmas komplexum, ugyanis Üzbegisztán, illetve Taskent lesz az iszlám világ fővárosa.
De maga a ítélet elmondásod szerint egy lájtos.
Hát lájtos, ugye a szovjet évtizedek megtették a hatásukat, tehát névleg muzulmánok, de vannak is, akik gyakorolják a vallásukat, de azért ez a napi 5-szori imádság nem egy mindenkinek, és a hétköznapokban úgy nem érzékeled. Általában annyi van, hogy mondjuk a legtöbb étteremben alkoholt nem szolgálnak föl, vagy van egy külön szoba, ilyen alkoholos szoba, ahol egyszer valaki bement. Tavaly is utaztunk, és akkor alkoholmentes sört hoztak neki, és akkor azon csodálkozunk. Meg boltokba, ha ki van írva, hogy halal, ez ugye, mint a kóser a zsidóknál, tehát bizonyos rituális szabályoknak megfelelő ételek vannak, de egyébként hát szupermarketben, meg ilyen helyeken boltok, ott minden kapható. Sőt, a legtöbb áru ilyen világáru. Tehát a Pepsi meg a Coca-Cola ott ugyanúgy vetélkedik, meg ugyanazt megkapod, amit.
Milyen az infrastruktúra?
Infrastruktúra néhol meglepően jó, az utak már egész tűrhetők, mi vonattal mentünk.
De most Taskentben.
Most Taskent, igen. Tehát Taskent is környéke. Taskentből mentünk Szamarkandba vonattal, Afrosziobnak hívják express vonatot, baromi jó, 220 a végsebessége, de úgy megy, hogy nem veszed észre, amit a 20-szal elötyögne. Ilyen dizájnos, spanyol, kényelmes vonatok vannak, de ami az egésznek az alapja, az a pálya. Olyan vasutat építettük, hogy elbírja ezt a sebességet. Tavaly még emlékszem, hogy állandóan ki volt írva, hogy mennyivel megy, és most meg nem. Rákérdeztem a vasút személyzetén, és azt mondta, hogy olyan gyorsan megy, hogy többeket megriasztott, hogy mi az, hogy 200-al száguldunk, ott riadoztak, ezért a vasúttársaság kikapcsolta a sebességjelzést, és akkor még Szamarkandból van Buharában egy vasút, a többi az nem olyan fejlett, de ez baromi gyors, hát mondom, 2 óra 20 perc, nem 500 kilométer, mint egész Magyarországon átvágnánk 2 óra alatt.
Ahol laktatok, az egy jó hely volt?
Szállodákban laktunk, tehát nívós helyen laktunk, sok ilyen van. Én amikor korábban utaztam, ott azért volt kevésbé nívós. Ott nagyon sok, amit a Balaton a 80-as években, tehát szezonban minden ház az egy ilyen hostelnek kinevezik, és akkor ki lehet venni szobákat, tehát minden ugye bookingon, vagy mint a interneten keresztül megy.
Ki megy oda nyaralni?
Hát egy jó kérdés, hogy a nyár mikor van, mert tulajdonképpen most jön majd az igazi szezon, amikor nincs olyan meleg. Amikor először voltam, akkor...
Ez tavaly volt?
Nem. Tavaly is voltam, de 2021-ben voltunk, akkor Buharába konkrétan 45 fok volt.
Szeptember?
Nem, az nyáron volt. Az állam fejleszti a turizmust, vannak beruházások.
És ők honnan jönnek?
Világ minden táján. Hát oroszok, ők ugye közel köztársaságból, igen, de külföldi, rengeteg külföldi van, tehát gazdag nyugatiak, rengeteg nyugdíjas, fehér nyugati nyugdíjas nő általában ilyen rendezvényeken.
És kínai látom. Fotósok, mi a japán fotósok?
Hát volt egy-két kínai-japán csoportot is látott, de az még annyira nem.
Jó, akkor térjünk vissza Üzbegisztára, Taskentnél tartunk, miket láttatok, mesélj itt az emberekről, ételekről, italokról, mondjuk mesélj az embereket.
Ez a nyelv az ugye török, a nagy török nyelvcsalád tagja, az 5-600 millió, tehát a törökök, azeri kazakok, kirgizek, türkmének, üzbégek, ezek úgy nagyjából értik egymást. Olyan, mint ahogy a románok értik az olaszt, vagy a franciát, többé kevésbé, van nem még közelebb is olyan ezek a nyelvek. A nemzetiség, vannak a nagyon jellemző, ilyen nagyon vágott, nagyon vékony szemű üzbégek, tehát én ugye még a szovjet időkben is éltem kint a Szovjetunióban, de nem jártam Üzbegisztánba, de ott, ha az üzbék szóba került, akkor ez a sztereotípia, hogy ül a sarkain, teázik, az a kis hímzett vagy fekete tyübityék a sapka van a fején, és nagyon vékony a szeme, és általában dinnyét termeszt, vagy valami. De egyiket részben ez igaz is, viszont mint kiderült, Üzbegisztánban 130 nemzetiség van. És némelyek nagyon eltérő. Tehát így az utcán mész, és látod, hogy eltérő. Tehát a tadzsik, a keletebbre eső területek, azok tadzsik hatások. A tadzsikok, azok ugye irániak, vagy Afganisztán, ez a perzsa kultúrkör és genetikailag is. Tehát konkrétan Szamarkand és Buhara város, azok volt tadzsik városok. Tehát azokat átcsatolták a Szovjetunió alatt.
Szamarkandban is voltál.
Ott is voltam, tehát az jó messze van a határtól, de hát a szovjet időkben sakkozgattak a földgömbben, vagy a földabroszon, és látni, hogy ez a perzsa hatás, tehát kreolabb a bőrük, így más az arcuk, nem olyan húzott a szemük. Tehát
és milyen ezek az emberek?
Az emberek rólunk virít, hogy én vagyok a nyugati turista, mert mondjuk én a csórombak közé tartozom, mert ott tényleg...
Csórónak álcázod magad, de azért...
Nem, tehát ott vannak olyan szállodák, meg olyan frissen épült komplexumok, világ bármely táján megállja a helyét, tehát konkrétan, ahol laktunk, azt mondták, hogy ez 4-5 éve épült, 500 millió dollárba került ez egy konferenciaközpont, több szálloda, apartmanházak, ilyesmik. Tehát kinézem, mint a New Yorkot látnád. Sötétben megy, világosban kicsit más.
Beszéljünk akkor az ételekről, italokról.
Ételekről, hát ugye iszlám, tehát muzulmán ország, disznóhús nem esznek, ez engem különösebben nem ver földhöz, mert vegetáriánus vagyok, tehát marhát, csirkét, birkát esznek néha, üzbégek a fűri, utcákon is néha hallani egy pitypalattyot, tehát ilyen letakart kalickákba tartják a fűrjeket, tehát eszik is, meg a fűrtojás gyakran előfordul, és fontos különbség Kazaksztánhoz képest. Az üzbégek letelepedettek, van építészet, épített örökség, a mezőgazdaság van, és ők nem nomádok, ezt elmondják, szemben a kirgizekkel, a kazahokkal, akik 100 éve még jurtában laktak, tehát nem nagyon volt épített szállás, és ott a Kazasztánban voltunk, a étteremben beültünk, egy kis étterem, baromi jó volt minden kaja, de kérdezgettem a ételeket, és akkor mondta a pincér, hogy ezt inkább ne rendeljük, mert lóhús. Tehát ott simán étteremben többfajta lóhúst is ehetsz, lóhús konzerv is van, hát itt Magyarországon, ha egy átlag étteremben lóhúst kínálnál, szerintem akkor azért utána kérdeznének.
De hát lehet kapni.
Ez a lóhús evés, és a jurta, ez nomád. Hagyomány üzbégeknél ez másképp van, ott ugye a Selyemút hálózat keresztezte egymást, tehát ott a kereskedelmi útvonalak miatt sokkal nagyobb volt az áru pénzmozgás, ott volt szándék is, meg lehetőség is, hogy építkezzenek. Úgyhogy Üzbegisztánban nagyon gazdag az épített örökség, kicsit behatároltabb, mint Európában, egy 3-4 fajta épület van mind. Többnyire vallás, ugye a minaret, a magas torony, a medresze, ez a korán iskola, ahol tanultak, a mecset, mondjuk a muzulmán vagy iszlám templom, és van még a ilyen mauzóleum, tehát ilyen sír építmények, mint ilyen kisebb fajta mecsetek, az elitnek. Volt a temetkezési hely, gyönyörű 15-16. századi több több évszázados majolikák, amik úgy néznek ki, mintha tegnap jöttek volna ki a gyárból. Ott mutatták, hogy amit kipótoltak, ami lepotyogott, az 21. századi, az mondjuk 5-10 éve készült. Hogy ez is van, tehát ott volt kultúra, kézművesség az nagyon megy, évszázados hagyománya, egyik térségben fafaragás, másikban a fazekasság, most sejemszövés is van, kelmefestés, szóval mindenféle gyönyörű faragott dolgok vannak. Ugye az iszlám tiltja az emberábrázolást, illetve ember és állat ábrázolást, ez azon vannak kibúvók, és vannak nagyon érdekes kivételek, ezek részint más zoroasztriánus hatás, de alapvetően tilos. Például volt, hogy állatokat látunk, madarakat ábrázoltak, nagyon szép míves rajzok, és akkor kérdeztük, ez hogy van, és az idegenvezető tavaly mondta, hogy nézzük meg jobban, és mindegyik állatnak nyakán volt egy vonal. Azt jelenti, hogy át van vágva a torka, tehát már nem él. Élőt nem szabad ábrázolni, de a nyaka vágott, döglött madarat, ezek szerint igen. Szóval ilyen kibúvók vannak, és ez a kisebb rész, a többség az ornamentika. Ugye kétfajta ornamentika van, mondjuk az indázó, a növényi, amiben sok a hajlott vonal, a másik pedig a geometrikus, tehát a derékszög. Egyes szögben van, és elképesztő gazdag formavilág. Nagyon jellemző a térségre faragott oszlopok, gyönyörű, 2-3 méterestől, akár mint a 8-10 méter. Kemény fából, szilfa, az egy nagyon kemény fa, terem a szilfa, és a másik nemes fa, amit nagyon kedvelnek, de az nem nagyon nő, az hozatni kell a diófa. És akkor ezt megfaragják, és valahogy lekezelik, ahol és akkor az évszázadokig. Eláll van egy mecset, oda nem tudtunk bemenni, a Juma mecset, ahol 213 faragott oszlop van.
Taskent?
Nem, ez Hívában van, ott a 1000 év oszlop művészet, ott úgy szedték össze a térségből az összes. A művészet történet szempontból is
Híva izgalmas. Az, hogy viszonyul Taskent?
Taskent az ország keleti részén van, az egy termékenyebb vidék. Már sivatagon túl vagyunk, és onnit még keletemre van a Fergana folyóvölgye, az éléskamra. Híva az az ország túlfelén, dél-nyugaton van, oda mi repülővel mentünk, egy napra mentünk hajnalba. Repülőre szálltunk, és éjfél után szálltunk vissza repülőre, de megérte, az a sivatagban van. Tehát ott, ahogy nyugat felé megy az ember, ugye két sivatag találkozása van Üzbegisztánban, az egyik ugye északon a Kizilkum, a vörös homok, és dél-nyugatra a Karakum, a fekete homok, és ott mindegyik város vagy település, ami volt, az oázis. Tehát ahol van víz, ott van élet, úgyhogy ezek mind évezredes városok. Híva egy kisváros, százezres város, és megmaradt a világ csodája, tényleg gyönyörű helye. Icsánkalának hívják, egy belső vár, azt jelenti belső vár, kisebb, mint a magyar, ugye budapesti várhegy, egy negyed négyzetkilométer körülbelül, egy ilyen agyag, vályog erőd, most már ki van pótolva minden, de úgy valami 17. századi látképet mutat, és hát rengeteg a turista. Most, ahogy voltunk, nem volt olyan sok, egyébként lehetett volna sokkal több is, tehát ehhez mérten azért vannak ugye turista produkciók és egyebek, de úgy a történelem lehellete ez megcsap. És
beszéljünk még arról, hogy ugye a szovjet időszakban egészen biztos sok zsiguli és moszkvics volt, de most már szó nincsen. Baloldali vagy jobboldali közlekedés van?
Normál európai közlekedés van, de nagyon sok importautó van. Amikor először voltam, akkor még több volt a lepukkant kocsi, most már mondjuk használt, tehát nem a lestrapált, hanem a használt nyugati autók vannak, tehát konkrétan mi Kazasztánban egy jobbkormányos Toyotával mentünk, ami ugye előzésnél nem a legelőnyösebb, tehát előfordulnak ilyenek, de Üzbegisztánban saját autógyártás idézőjelben van. Minden második autó fehér böhöm nagy Chrysler. Tehát ez az egyik jellemző.
Kell is ez a...
Hát ott szerelik össze, a másik van a Damas, azok ilyen kis 6-8 személyes ilyen minibuszok, ilyen kis mikro-mikro buszok, és nagyon jellemző, hogy ezek a Chryslerek nagyon nagy autók, tehát mint a BMW akkora, de kicsi a csomagtartója, mert általában átszerelik gáz meghajtásúra. Tehát kinyitod, és akkor alig fér be a csomagról, ott van 2-3 gázpalack így egymásra. Rakvát sokkal olcsóbb a gáz, mint a benzin. Üzbegisztánban van valamennyi ásványi kincs, tehát van valamennyi kitermelés, de azt hiszem ott a legdrágább Közép-Ázsiában a benzin. Kazasztánban minden van. Ez egy nagyon gazdag ország, csak nagyon nagy. Üzbegisztán viszonylag kicsi, nagyon sokan vannak, tehát 2-3-szor akkora, mint Magyarországon, vannak majdnem 40 millióan, tehát nagyon nagy családok vannak, mondjuk 6-8 gyerek simán belefér, ezt az állam támogatja. Hát én főleg a turistás helyeket láttam, tehát a nagyvárosokat, illetve Híva, de az UNESCO első volt, amelyik megkapta a térségben a Híva UNESCO világörökség részét méltán, de ott azért, amikor kimentünk és a környező utcákba mászkáltunk, ott azért ott van a nyomor, de ezt kell mondom tényleg, hogy nyomor, szovjet hagyaték, tehát elhanyagolt házak, rissz-rossz így úgy élnek, hát érdekes világ, de van potenciál. Az országban egy autoriter ország, hogy úgy mondjam, tehát erőskezű vezetővel, ott egyébként ennek hagyománya is van, meg más nem is nagyon lehet elképzelni, de úgy rendben van, tehát nem egy durva diktatúra, szóval ezért ez nem. Észak-Korea, ha az ember betart bizonyos szabályokat, mondjuk nem akar nagyon nyugati politikát, vagy ilyen eszméket terjeszteni, mert az életmóddal nincs gond, hát ott is mindenki. Jó kocsik, jó lakás, tehát mobiltelefon, internet, ilyesmi szabadon. Ha ezt betartod, akkor úgy nagyjából békén hagynak. Kérdezzük, hogy ők szoktak-e utazni, és akkor mondják, hát, hogy így a környező országokban. Tehát, hogy Európába elmehetnének tulajdonképpen le. Például Magyarország és Üzbegisztán közt nem kell vízum. Tehát szabadon mész a útleveleddel, vagy a személyigazolványoddal. De ott valahogy ez nincs benne. De volt olyan, aki járt nyugaton. Tehát munka lehetőség van, szerencsés a földrajzi fekvés, ugye turizmus, sok ember jön, nagyon szép pályaudvarok vannak, repterekkel sincs. Mondom, a gyalogos határátkelés az kicsit emberpróbáló, én ezt is bírom fizikailag, de az úri butasok azért ezen egy kicsit fennakadtak. És hát az iszlám ugye hétköznapokban nem nagyon. Tehát vannak mecsetek, van hitélet, de mondjuk ilyen lefátyolozott nők, meg erkölcs csőszök, mint Iránban, ahol tényleg megbeszőznek az utcán, ha kivillan a bokád, ha nő vagy, és ott baj lesz, szóval ilyesmi nincsen.
Köszönöm a beszélgetést Turóci Gergely irodalomtörténésznek.
Szálem alaikum!
Vasárnap délután 3-tól Szkercu a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercu című műsorában.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.